Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
A Donkanyar áldozatainak, az elesett, sebesült és fogságba esett honvédek és munkaszolgálatosok száma 130 ezerre tehető. A II. Magyar Hadsereget 1942. áprilisa és júniusa között szállították ki a Szovjetunió területére. Mindjárt a kiérkezésüket követően bekapcsolódtak a német csapatok támadó hadműveleteibe, és a nyár közepére elérték a Don folyót. A tél folyamán magyar csapatok védekezésre rendezkedtek be, feladatuk a Sztálingrád felé előrenyomuló német csapatok oldalának biztosítása volt. A rájuk bízott 200 kilométeres frontot összesen nagyjából 90 ezer ember védte. A Don mentén a két megmaradt hídfőállásból január 12-én indították meg előrenyomulásukat, és nagyon hamar áttörték a rosszul felszerelt és számbeli hátrányban levő magyar csapatok védőállásait. 1943. január 18-ára a magyar csapatok mind elhagyták a Don vonalát. A front északi szakaszán harcoló 3. hadtestet elvágták a többi magyar egységtől, és a németek utóvédként vetették be őket. A rosszul felszerelt és ellátás nélkül maradt alakulatok parancsnoka Stomm Marcel, nem látva más kiutat, a hadtest feloszlatása mellett döntött. Az előző adásban a Donkanyar áldozataira, az elesett, sebesült és fogságba esett honvédekre, munkaszolgálatosokra emlékeztem György Sándorral folytatott beszélgetés első részében, amelyet folytatok a mai műsorban. Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Inter Arma Caritas 14. évfolyamának 556. adásával jelentkezem, a szerkesztőt Fodor Endrét hallják. Történészként visszaemlékezésekből hogyan látja, mert nagyon sokunknak, így nekem is például a nagyapám révén van kapcsolódási pontja, de hogy ez a fajta trauma, vagy annak a feldolgozása, az milyen nyomot hagyott az utókorban?
Ez nagyon érdekes kérdés, ugyanis pont a donkanyari részvétel volt az, ami ilyen első világháború szinten hozta vissza a háborús, mondjuk úgy, hogy élményt vagy érzést a hátországban is. Ugye korábban is volt, hogy a délvidéki hadműveletekben vettek részt magyar katonák, Erdélybe vonulás, de ott ugye minimális volt a fegyveres része. 41-ben szovjet területen is vettek már részt magyar katonák, néhány tízezer fő. De az, hogy egyszerre 200 ezer katona, ugye ugyanennyi család, váltásokkal együtt 300 ezer fő, az közel legalább 1 millió embert, akit ez érintett, ugye, a gyerekeket, feleségeket, szülőket, menyasszonyokat, tehát egy már akkor volt egy ilyen, hogy úristen, itt a háború, ami az ország jelentős részén érdekes módon nem érződött, tehát még 44 végén is volt olyan, hogy hazajött a szabadságos katona, és látta Budapesten a kiöltözött hölgyeket, a kávéházakat, a zene, tánc, és nem is érezte magát jól, és inkább hamarabb visszaindult a katonáihoz. Tehát ennyire még nem... ennyire látszott, hogy tehát nem az egész országot egyszerre érte el ez a háborús érzet vagy trauma, de azért már ugye közel 1 millió embert legalább érintett. És később pedig, ugye amikor hazajöttek a sebesültek, Margit-szigeten volt például ilyen rehabilitációs intézet. Ugye ott egyértelmű volt, mert aki kiment a Margit-szigetre, az találkozott ezekkel a rokkant katonákkal, akik próbáltak újra kezdeni. De 45 után már nem nagyon lehetett erről beszélni. Beszélgettem olyan öreg veteránnal, kérdeztem is, hogy dolgozta fel azt, hogy ugye hazajött a Donkanyarból, utána még egyszer elvitték 44-ben egy körre, fenyegették-e, volt, aki mesélte, hogy hát igen, ő megúszta, de a faluban a pártitkár minden nap azzal fogadta, hogy ha valakit ide elvisznek, akkor az maga lesz, mert tudjuk ám, hogy hol volt. Ugyanakkor, amikor kérdeztem, hogy és az átélt eseményeket hogy dolgozta föl, annyiban választott, hogy 94 éves, teljesen fit, szellemileg és fizikailag fit öreg úr, között, hogy hát kérem, nem volt nekem arra időm, hát a jószágnak enni kellett adni, aratni kellett a szőlőt, le kellett szedni, a bort oda kellett, nem volt nekem arra időm, hogy én itt ezzel foglalkozzak. Ugye az ország javarésze mezőgazdasági munkás volt akkoriban még. És kvázi ilyen spontán munkaterápiával a legtöbbjük, nyilván nem mindenki, de valamennyire ezt föl tudta dolgozni, vagy akár az első világháborút megjárt apa, nagybácsi, idősebb testvér révén volt egyfajta ilyen legfeljebb, nagyon szűk körben, hogy ezt nekem nagyapám még nem a Donkanyarba vettek részt, de hogy ők a háborús élményeikről soha nem beszéltek családban, utána se, tehát 90 után sem, és egyszerűen eltemették, és talán még a legbátrabbak azok a 80-as évek közepén már elkezdték akár ilyen bajtársi találkozót, tehát valahogy mégiscsak ilyen, ha más nem fű alatt tudtak egymásról. Ugye az ezredeket nagyjából egy megyéből állították föl többnyire, tehát azért ott mondjuk a kisebb falvakban pontosan tudták, hogy ki volt a Donkanyarban, ha nem is egy századba szolgáltak, de mondjuk egy ezredben meg ismerték egymást látásból, tehát ilyen szinten informálisan megvolt, de még akár egy celldömölkön is ott is pontosan tudták, hogy ki merre volt. És elkezdtek, hogy a 80-as évek második felétől akkor még állambiztonsági védőszárnyak idézőjelben alatt. Ezt egy másik veterán írta le a visszaemlékezésében, hogy bajtársi találkozót szerveztek, és megjelent egy úriember az állambiztonságtól, hogy hát akkor ő szívesen venné, hogy erre írna egy jelentést. És mondta, hogy hát ő jelentést nem fog írni, de fizet egy helyet külön az étterembe, hogyha az állambiztonság akar valakit küldeni, akkor nagyon szívesen látják vendégül, hajaszára nem fog görbülni, nyugodtan jöjjön, hozzon apparátust, jegyzeteljen. És mondta, hogy hát nem jött el az a plusz úri ember, de a pincérek azok nagyon-nagyon csetlő-botló módon látszott, hogy mindegyiknek az első munkanapjára esett pont az a bajtársi találkozó. Tehát, hogy ezt még ennyire 80-as években is ennyire sok helyen komolyan vették, és ugye 90 után indult meg. Tehát sokan szó szerint a sírba vitték magukkal az élményeiket, vagy akár megsemmisítettek fényképeket, naplókat. Teljesen érthető volt, hogy nagyapám is, meg a bátyja is a kitüntetéseiket eldobálták, meg befalaszták, hogy véletlenül se kerüljön elő. Ugye ez súlyos éveket jelentetett mondjuk egy pernél, vagy egy főleg egy koncepciós perben. Tehát, és még most is nagyon-nagyon... nem gyerekcipőben, mert azért azon már túl vagyunk, de még messze nem teljes a feldolgozás. Ugye a forrásból is kevés maradt, de az ilyen alakulattörténetek azok jóformán ilyen 2000 után kezdtek megjelenni. Helytörténeti vonalon indult meg először, nyilván a nagy átfogó munkák mellett, hogy akkor a mindenhol még az esetleg ott élő falusi öregeket megkérdezték, összeírták, legalább beszélgettek velük. Tehát az, ami mondjuk nyugaton teljesen természetes, hogy hazajött az amerikai katona, letette a hátizsákot, és beült a hadsereg történészéhez, és elmondta az élményeit, ha éppen akarta, hogy ezt nekünk egy közel fél évszázad csúszás után sikerült elkezdeni így az utolsó előtti órában, és még mindig rengeteg kutatnivaló van, hogyha valaki, főleg fiatalok ezzel szeretne ének foglalkozni. Én az egyetemen megfogadtam, hogy soha nem fogom kutatni a Donkanyart, mert az már lerágott csontarról megírtak mindent. És amikor elkezdtem kutatni a Donkanyart, akkor rájöttem, hogy ez mennyi minden nem tudunk még, és mennyi minden nincs még. Ugye az egyes ezredek hadosztályoknak a története, rengeteg napló van, visszaemlékezés van. Tehát úgy is, hogy a források javarésze elveszett, bőven van még ismeretanyag, amit mindenképp érdemes felszíne hozni.
Na, ezek közül egy-kettőbe beavatna, tehát hogy olyan forrásanyagba, amire kutatva rálelt, és az ön tudását, ismeretanyagát is egy picit bővítette, vagy más oldalról, más nézőpontból adott rálátást erre a Doni hadműveletre?
Mindenképp az az érdekesség, hogy nem én találtam rá, hanem szombathelyiek, ugye helytörténeti vonalon indítottak egy kutatást, az ottani 35. gyalogezreddel kapcsolatban, illetve a 3. hadtest, ami szintén szombathelyi illetőségű, kint volt a Donkanyarban, és ezzel kapcsolatban bukkantak rá egy naplóra, említettem már Vécsei Béla a lezredest, az ő naplóját találták meg, ebből meg is jelent egy kis részlet, de magát a teljes naplót azt nem dolgozták föl, nem kutatták, egy fantasztikus irat. Tehát grafomán volt az, hogy honnan volt arra annyi ideje, hogy zászlóvajat majd ezredet vezessen, hadosztálynak a műszaki munkálatait felügyelje, de is mellette még több száz oldalt leírjon, de olyan szinten, hogy a 12 óra 23 perckor 4 gránát becsapódott a templom melletti téren, tehát egy elképesztően pontos irat, és olyan, ugye sok helyet nem tudjuk igazolni több forrással, de amit tudunk, az alapján kijelenthetjük, hogy igen, ez egy megbízható napló, és ez jóformán egy az egyben levéltári forrás értékű. Volt olyan parancs, ami úgy maradt meg, az ezred irattárában nem, de a naplóba bemásolva megmaradt. És akkor így tudtunk például eseményekre vagy egyebekre következtetni. És minden mellett egy nagyon jó személyes dokumentum, amivel sikerült még továbbfejleszteni, hogy ennek a ezredesnek megtaláltuk a fiát 2012-13-ban, és tudtunk még vele beszélgetni, meg egy interjút készíteni. Teljesen ő is megfiatalodott, amikor ezt így megkerestük, meg adott fényképeket, nagyon jó hangulatú órákon át beszélgettünk vele, eljött megemlékezésre, félelmetes volt, ahogy az egykori hadtestpanastok lányával, ugye mind a ketten már 85-95 évesek, és ahogy egy pillanat alatt így visszatért az a, mint a filmeken, hogy kiegyenesedett a 85 éves úriember, vigyázva vágta magát, boka összecsap, késcsók a hölgy fogadja, tehát ez annyira félelmetes élmény volt látni, hogy visszafiatalodtak, és vagy akár az, hogy a mai katonák is mennyire szeretettel fogadták ugye a bajtársakat. Amúgy a Vécsei alezredesnek a fia, ő maga is veterán volt, ő fiatal hadnagyként még 40-45-ben páncélos tisztként harcolt, tehát hogy ő saját jogon is, meg az apja révén is érintett volt, és elképesztő volt látni tényleg az energiát, amit megpróbálta, sajnos ezt már nem tudta befejezni, de megpróbálta még összegyűjteni az édesapjának az egykori katonáit, hogy legalább akkor egyszer üljenek le egy kávéra, sörre, vízre, kinek mit lehet. Úgyhogy
mennyire volt tisztában a saját édesapjának mennyire volt tisztában az édesapjának a valós tevékenységével?
Teljes mértékben, ugyanis
akkor
igen, meg amikor tisztiskolás volt, és ugye szakmailag is, ha a tananyagban nem is épült be, de az apjától én nem hivatalos oktatásban részesült több vonalon, hogyha más, amikor otthon volt szüneten, akkor az apja mesélt, hogy igen, ilyen helyzetben ezt csinálni, azt lehet csinálni, erre figyelj, arra figyelj. Tehát volt egy ilyen továbbképzés jellege is, és meg hát a naplód, azt ugye ők szerencsére nem semmisítették meg, hanem segített neki legépelni, együtt dolgozták föl, és akkor végén leadták a hadilevéltárba, meg azt már később 80-as években, 90-es években csinált hozzá Laci bácsi térképeket, nagyon precíz, nagyon pontos ugye, katona, aztán mérnök lett, tehát a pontosság az vérében volt, és ugye kvázi így tudta ő is továbbfejleszteni, meg továbbvinni az apja örökségét, meg ápolni ezzel, hogy vigyáztak ezekre az iratokra, fényképekre, kitüntetésekre.
Zárójelben megjegyezve, de nagyon fontos, hogy ilyen esetben, amit említett, hogy nem lehet megerősíteni, mert olyan kevés dokumentum áll rendelkezésre, hogy bizonyos történelmi helyzeteket nem lehet megerősíteni. Egy dokumentum az, ami ezt dokumentálja, leírja. Ilyen esetben ez mennyire számít egy történésznek hiteles dokumentumnak?
Ez eseti elbírálás, ugye ez, ha egy forrás van valamire, és mondjuk egy hivatalos irat, akkor azt az ember hajlamos elfogadni, legalábbis egy donkanyar viszonylatban, most így az 50-es évek koncepciós pereibe nem menjünk bele, ahol nem szabad egyszerűen a névelőt szabad legfeljebb elhinni egy iratból, de mondjuk egy ilyen viszonylatban, hogy melyik csapattest hol volt, hogy támadtak, ezt általában el lehet fogadni.
Ami objektív tényeket, tehát ami igen, tényeket tartalmaz.
Igen, főleg, hogyha mondjuk egy olyan jelentés, amin ugye emberéletek múlottak, és még nem olyan magas szintű, hogy esetleg szépíteni akart volna valaki, hogy jaj, nehogy a minisztériumból, vagy nehogy a főparancsnokságról valaki, mert ilyenre is akadt sajnos példa. Nem csak magyar vonatkozásban, tehát ha viszont visszaemlékezés vagy napló, azt mindenképp érdemes megszűrni, és úgy leírni, hogy ugye más forrás nincs, de XY így emlékezett vissza, hogy Amúgy erre is egy érdekes példa, szintén ugyanebben a kutatásban. Az egyik öreg úr elmondta a vele készült beszélgetésben, hogy jöttek a pécsiek, és a pécsi gyalogezredet tropára verték, megmondta, hogy nagyjából merre felé és mikor. És néztem, hogy hát nem is volt pécsi ezred, meg nem mit csinál, meg hogy lehet ugye ezt ugye szemében mondani, hogy hát hogy mégiscsak rosszul emlékezik, vagy valami. Viszont kiderült, hogy egy ikreződés volt a honvédségben. Minden ezred létrehozott egy ikerezredet, egy olyan alakulatot, aminek 30-a magasabb volt a sorszám, az egyesnek a 31-es, az 5-ösnek a 35-ös, stb. És kiderült, hogy az ikerezrednek az egyik zászlóalja, amiről az öreg úr mesélt, azt valóban Pécsen szervezték meg, és ő pécsi annyiban idézőjelbe tévedett, hogy nem ezred volt, csak zászlóalj, de valóban voltak ott pécsi katonák, és valóban súlyos veszteségeket szenvedtek, szerencsétlenek. Tehát még az is lehet, hogy utólag derül ki egy nagyobb körű merítéssel, hogy igen, a visszaemlékezés, ami első blikre tévesnek tűnik, még lehet simán igaz is. Tehát érdemes a lehető legtöbb mindent körüljárni. Amire ugye több visszaemlékezés van, az is már úgy jó, abban vannak eltérések, hogy most innen jöttek be, vagy onnan lőttek. Nyilván a falu két végén volt, a két katona másképp látta. De ugye azt is lehet ugye összevetni. És az már, hogyha ha megegyezik a legtöbb dologban, akkor arra már azt lehet mondani, hogy igen, ez több, mint valószínűleg így történt.
Sándor, ön egy fiatal történész. Nagyon fontos dolognak tartom azt, és gondolom a bennünket, vagy önt hallgatók között, idősebb hallgatók között is fölmerül, hogy igen, nem volt szabad egy időszakban erről beszélni, és ugye ön is említette, hogy most ezeknek a dokumentumoknak a feldolgozása azért újabb-újabb információval látja el a történészeket. Szóval hogyan lehet megragadni a fiatalság figyelmét ezekre a dolgokra, hogy tanuljanak, okuljanak ezekből a történetekből, nem is beszélve arról, hogy a múltban gyökerezik a jövőnk.
Akár még egy-ketten élnek olyanok, akiknek a közvetlen felmenője harcolt, és tudna mesélni erről, vagy akár megtalálják a padláson, és akkor a helyi múzeumba beviszik. Tehát lehet mindenképp egy ilyen vonalon, amivel még el lehet indulni, Az mindenképp, hogy minél színesebb legyen, tehát térképekkel, animációkkal, akár készültek, ugye Sára Sándornak például a dokumentumfilm sorozata, ami lehet, hogy már egy mai gyereknek hosszú távon nem kellően élvezetes vagy izgalmas, de mondjuk egy rövidebb részlettel esetleg, aki fogékony, vagy akinek ne talán meséltek otthon, hogy nagyapád, dédapád, hogy ő lehet, hogy már inkább beszippantja magával, ugye sokkal, én is így kezdtem, hogy na egy könyv, egy dokumentumfilm, akármi, és az ember ott találja magát hirtelen, hogyha tényleg fogékony erre, de nem is feltétlenül kell ezután történésznek állnia, hanem tényleg egy családi történet, vagy egy falubeli bácsinak az elmesélés alapján is elkezd kutakodni, keresni, és akkor megtalálja megint fényképeket, rengeteg fénykép van a neten is szerencsére, ugye online simán elérhető félelmetes fotók, főleg a visszavonulásból a behavazott járművek, a döglött lovak, elképesztő erős fotók. Aztán ugye egyre több a visszaemlékezés szerencsére, ami oké, hogy van, ami digitálisan is megvan, van, ami papírkönyvben, de a legtöbbje nagyon jó. Tehát azok a katonák, akik visszaemlékezést írtak, volt olyan, hogy hangosan nevettünk rajta többször, mert kicsit ilyen rejtőjenői stílusú, jó írói vénával írtak. Ez a Vécsei napló is olyan, hogy jó, hát az ember megnézi, hogy alezredes naplója, hát az milyen lehet. Ezen is nem egyszer hangosan röhögtem, mert hogy olyan stílusban, meg olyan történeteket hozott elő, vagy akár volt egy Bátki József nevű zászlós szintén ebben a gyalogezredben. Ő is egy teljesen ismeretlen könyv. Véletlenül jöttem rá, hogy rákerestem a nevére, mert fölmerült, és írt egy visszaemlékezést. És nagyon jó volt az is, tehát érdemes ezeket forgatni, vagy ezeket akár digitalizálni. Mert tényleg annak ellenére, hogy nagyon nehéz olvasmányok, mármint megterhelő a tartalma miatt, de a formájuk sokszor olyan, hogy mégis könnyen emésztető, mondjuk egy gimnazista számára már befogadható.
Előttik a jobb karomat, folyik piros vérem. Nincsen nékem hű szeretőnk, kibe kösse nékem. Gyere, kis angyalom, közbe!
A második magyar hadsereg Doni hadműveleteiről beszélgettem két adáson keresztül György Sándor történésszel, emlékezve az elesett, sebesült és fogságba esett honvédekre, munkaszolgálatosokra, közel 130 ezer áldozatra. A szerkesztőt Fodor Endrét hallották, viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
Mária Rádió.
Üdvözlöm a hallgatói családot! Február 3-án Csóri Sándort idézzük fel. Csóri Sándor, aki 30-ban született, annyi idős volt egyébként, mint az édesanyám, fiatalságom meghatározó személyisége, a szemléletemet, azt a szemléletet, amiben éltem, amiért az életemet, ahogy felépítettem, azt többek között Csóri Sándor határozta meg. Miért? Mert egy mértéktartó, mértékadó értelmiségi volt egy olyan világban, ahol az őszinte tiszta szó az nem volt igazán jellemző. Csóri Sándor állandóan a sorsfordulókkal és a sorskérdésekkel foglalkozott. A szegénység, az identitás, az önazonosság, a népi kultúra, a cigányság szeretete, a jelenlét, ahol vagyok, a pusztuló világ, ez mind az ő témája volt. Február 3-án Zámojon született Csóri Sándor, és 86 éves korában ment el. A mai napon, vagy egy tucat költői munkájával, versével idézzük fel Csóri Sándort, és én nagyon nagy szeretettel javaslom a hallgatói családnak, hogy olvassuk újra Csóri Sándort.